Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. A népzenén keresztül ismerhették meg a résztvevők a Felvidéket. Az előadók sokféle, a tájegységre jellemző hangszert, zenét és történetet is bemutattak. Az est végére az is kiderült, mi a különbség a Felvidék és a Felföld között. Sütő Dávid Pelé helyszíni összeállítását hallják.
Puskó Mártonnal, a Parapács zenekar prímásával kezdem az összeállítást. A népzene, a felvidéki népzene hogyan fogott meg, hogyan kerültél kapcsolatba a népzenével?
A népzenével a szüleim révén kerültem kapcsolatban. Gyerekkoromban ők is muzsikáltak. Otthon népzenét, tehát nem megélhetésszerűen, a hobbiból, vagy kedvtelésszerűen. Számomra gyakorlatilag nem volt kérdés, hogy fogok-e muzsikálni, és valamiért az se volt kérdés, hogy milyen hangszer, a hegedű volt az első hangszer, amit választottam, és úgy néz ki, hogy ez bevált.
A Parapács zenekarhoz hogyan kapcsolódtál be, milyen zenéket játszottak, úgymond a népzenén belül, kiket kísértek egy kicsit, őket is, vagy titeket, az együttest is mutassuk be.
A Parapács zenekarhoz lényegében személyes ismerettség révén kerültem, más zenekarokból, különböző rendezvényekről ismertük egymást a többiekkel, és egyszer úgy alakult, hogy az eddigi prímások távozott a zenekarból, és akkor kerestek meg engem, hogy azonnal menni kellene velük Szilárdságba, Hadadra, egy táborba muzsikálni, szilárdsági muzsikát, táncoktatáshoz. Mondom, nagyon szívesen, meg nagyon örülök neki, de szilárdsági muzsikát még soha nem muzsikáltam. Hát akkor itt lesz az ideje. És akkor elkövetkezendő 5-6 napom erről szólt, hogy nekiálltam a szilárdsági muzsikát tanulni, annyira, hogy legalább megfelelő legyen egy táncoktatás, aztán természetesen később ezt igyekeztünk fejleszteni. Röviden ennyi.
Mi a szépsége a prímás létnek, a népzenei hegedűnek? Miben látod a szépségét, vagy egyáltalán a népzenei létnek a szépségét miben látod?
Hát én azt gondolom, hogy nekünk népzenészeknek, de mondhatom így is, hogy nekünk, magyaroknak nagyon nagy szerencsénk van, mert egy borzasztó nagy kincs van a kezünkben, és ez elég jól kutatott és dokumentált is, ez a kincs. Ugye ez a népzene, ugye kevesen említik, vagy kevesen tudják, hogy a magyar nyelvterületen az úgynevezett magas kultúra és a népi kultúra, az viszonylag későn, körülbelül 18. század folyamán vált külön. Ugye leírások vannak arról, hogy Magyarországon a főurak is pont ugyanazt táncolták, mint a paraszt emberek. Tehát igazából a népi kultúra, vagy hogyha szűkítjük mondjuk a népzene, az nem a szószoros értelemben, ugye irodalmi vagy politikai értelemben használt népnek a kultúrája, hanem az egész magyarságnak a kultúrája, és ezen keresztül nagyon jól lehet kutatni az organikusan, természetes úton fejlődő zenét, mint olyat. Felszoktam arra is hívni a figyelmet, hogy a világ zenetudományi munkásságának a nagy része ugye az írott, elsősorban európai gyökerű zenékről értekezik. Mindeközben a világ zenéjének egy jó nagy százaléka, én megmerem kockáztatni, hogy körülbelül 85-90%-a igazából nem írott muzsika, nem ilyen organikusan kialakult kultúra, mint ugye mi népzenénk is. És ugye, amit gyakran mondunk a népzenénkről, meg a kultúránkról, hogy milyen sokszínű, eleve sokfajta hangszert használunk benne, különböző tájegységeken különböző táncok fordulnak elő, különböző tánctípusok, különböző dallamtípusok, azonban mindig meg lehet benne találni a közös pontot is. Tehát, hogyha egy moldvai, vagy egy imesi dallamot, ugye mondhatjuk, hogy a legkeletibb csücskei a magyar nyelvterületnek, hogyha onnan való dallamot összehasonlítok mondjuk egy nyugat-felvidéki dallammal, biztos, hogy találok benne közös pontot, mint ahogy a nyelvünkben is. Ugye mi nyelvünk az nem olyan, mint a különböző nyugat-európai népeknek a nyelve, hogy különböző dialektust beszél emberek esetleg nem is érték meg egymást. Nálunk egy Sopronban született ember, egy gyimesi csangóval, ha nem is elsőre, meg nem is maradéktalanul, de a lényeges dolgokban nagyon könnyen megérti egymást.
Mi lesz a mai előadáson, mivel készültetek itt Boncser Gáborral közösen? Ugye a hirdetésben vagy a plakáton is lehetett látni címként is, hogy Felföld egyenlő felvidék, hogy népzeneileg ezt mutatjátok be. Miről is fog szólni a mai előadás?
Hát tulajdonképpen ezt a címet úgy találtam ki, hogy van egy régóta fennálló tulajdonképpen, hát csúnya szóval fogalomzavar, amikor ezt a két fogalmat, a felföldet meg a felvidéket összemossák, ugyanakkor nagyon sokáig nem találtak a felvidék szónak a létjogosultságát tudományos körökben, kutatói körökben, és például ez az egyik célja ennek az előadásnak, hogy erre fényderítsünk. A másik célja az pedig az, hogy ezen területeknek a jellegzetes tájegységeinek a muzsikáját bemutassuk. Egészen a nyugat felvidéktől, a Csallóköztől fogunk haladni, mondhatni a térkép szerint, és az utolsó megálló, ha minden igaz, a Bodrog közben lesz. És ezekről a tájegységekről fogok beszélni, és innen szólaltatom meg különböző hangszereket.
Mi a különbség felföld, felvidék között? Mi az a nüansznyi különbség, amire fényt kell deríteni, vagy elmondjátok majd?
Hát a felföld az eredetileg egy politikai fogalom, és ugye a trianoni békediktátum értelmében Magyarországtól elszakított területeket értették rajta, amik ugye a mai Szlovákiához tartoznak. Ugyanakkor jelenlegi köznyelvben és egyébként valamelyest a tudományban is, tehát azokat a magyar lakta területeket értjük alatta, amelyek ma Szlovákiához tartoznak. Ugye a felvidéknek a két széle, ugye az egyik az a Csallóköz, ami tulajdonképpen a Nyugat-Dunántúli Kisalföldnek egy folytatása, a másik vég, az pedig a Bodrogköz, az pedig a Nagyalföldnek, az Északalföldnek egy folytatása, tehát igazából néprajzi és földrajzi szempontból sem ezek a területek nem kapcsolódnak szervesen a velük szomszédos felvidéki tájegységekhez. Ugyanakkor a Magyarországon maradt bükki, mátrai, cserháti vagy börzsönyi területek, azok viszont kulturálisan és néprajzileg és szervesen kapcsolódnak a tőlük északra fekvő hegyi és dombvidéki területekhez. Tulajdonképpen ebben az egységben kereshető ennek a két fogalomnak a kettőssége.
Mi a különbség, vagy mivel másabb a felvidéki népzene, mint mondjuk akár most te példáddal élve egy szilágysági, vagy akár egy gyimesi, egy moldvai?
Hát alapvetően a felvidéki népzene sem egyforma, hogy ott is különböző hatásokat diagnosztizálhatunk. Alapvetően az fontos tudni, hogy egy tájnak a hagyományos kultúráját többnyire összefüggésbe tudjuk azzal hozni, hogy az ott élő népek milyen tevékenységgel foglalkoztak. Tehát mint ugye sokak számára ismeretes, hogy a pásztorság mindig egy jelentős szerepet játszott a hagyományoknak a tovább éltetésében, és általánosságban elmondhatjuk azt, hogy azokon a területeken, amelyeken számottevő volt az állattartás, a pásztorkodás mestersége, általában régiesebb zenei és tánckultúrát találunk. Természetesen nem minden esetben van így, de ezt egy ilyen általános szabályként megfogalmazhatjuk. Ugyanakkor ennek a fordítottja is igaz, hogy a korán hamar polgárosodó területeken, ott pedig hajlamosak voltak az emberek hamar maguk mögött hagyni az ő hagyományos kultúrájukat, és különböző újabb divatokat tettek a magukével. Ennek folytán ezeken a területeken általában az új stílusú zenei és tánckultúra dominál, esetleg mint például a Csallóköz esetében számottevő a jövevény kulturális elemeknek a jelenléte. Thank you.
Boncsér Gábor népzenésszel beszélgetek, Puskó Mártonnal közösen tartanak egy előadást itt a miskolci közönségnek. Mivel készültek?
Puskó Márton nem csak muzsikálja a felvidéki népzenét, hanem ő maga is tornaiai születésű, tehát mondjuk, hogy az anyateljel szívta magába. Ő ezzel készült, én meg azzal készültem, hogy lekísérem azt, amit ő játszik. Természetesen nem ez az első alkalom, amikor muzsikálunk együtt, többször volt már annak ellenére, hogy nem egy állandó zenekarban játszunk, de nagyon sok olyan alkalom van, amikor egy-egy rendezvény azt kívánja meg, hogy ketten vagy kettőnkhöz társakat hívva muzsikáljunk, és hát természetesen a felvidéki muzsika az mindig minden alkalommal jelen van, és most kizárólag a felvidéki zene, ami elég széles, hiszen több száz kilométer, mondjuk egészen a Pozsony környékétől, a Csallóköz, tehát a Győr feletti vidéktől számolhatjuk egészen Kassáig ezt az egész nagy területet, és ugyan rokonságot mutat ezen az egész területen a népzene és az általánosabb táncok is, nem véletlen a népzenetudomány felosztása szerint ez egy önálló dialektus terület a felvidék, pontosan azért, mert hogy nagyon koherens a zenéje.
Mi az érdekessége, különlegessége ennek a tájegységnek, ennek a dialektusnak népzenei szempontból?
Az az igazság, hogy a borsodi, szatmári tájegységekhez elég közel áll. Már csak azért is, de ezt mondhatom, hogy talán az egész Kis-Magyarország, főleg mondjuk ami az új stílusú zenéket illeti. Az új stílusú zene, az nem olyan régi, valamikor a 19. században, ahogyan a népies műtőlök is akkor jöttek a nótaírók tollából, az új stílusú népdal is, és az új stílusú népzene is akkor kezdett el virágozni jobban. Ugye az egy nagy nemzeti romantikus korszak volt. Hozzáteszem, hogy abban az időben, a 19. században az volt a népzene, ami népies. Tehát nem úgy, mint a mai értelemben, hogy archív felvételeket vagy eredethű állapotokat próbálnak meg visszaállítani. Akkor az volt a népzene, ami népies. Ami jellemzi a felvidéket is, és de sorolhatom ide akár Borsod vagy Szatmárt is, nem maradtak meg sajnos, vagy csak részben néhol, a felvidékre inkább jelező, hogy néhol megmaradt a mondjuk a reneszánsz vagy a baroknak az a hozadéka, ami az akkori időben folklorizálódott, és csak hangszeres zeneként élt tovább. Tehát a bandák, a parasztbandák vagy a cigánybandák csak hangszeres zeneként játszották tovább. Vannak ilyenek, de nem nagy számban, szemben az erdélyi zenével. Itt inkább ezen a vidéken a zenekarok is azt muzsikálták a táncalkalmakon, amiket énekeltek is. Tehát aminek volt szövege, ugyanazt muzsikálták a tánc alá, mint amit az asztali nótánál kísértek, maximum a tempó változott. A felvidéken belül talán egy picit mondhatjuk, szerintem, hogy elkülönül a nyugati része a területnek, a Nyitra zoborvidék, mert az ott élő emberek zártabb közösségükben éltek. Nem hatott rájuk annyira a különböző kultúra, és jobban megőrizték a szokásdallamaikat. Tehát nagyon sok olyan gyűjtés van szokásdalokból, amiket azon a részen gyűjtöttek. Ugyanakkor az is igaz rá, hogy ugye attól függ, hogy mi volt a funkciója. Tehát azt töltötte be, hogy a közös szokást gyakorolják, és akkor megtartották ezeket a régi szokásokhoz fűződő dalokat, vagy a régi népszokásokhoz fűződő dalokat, vagy akár ugyanazon a vidéken, egy másik alkalom, amikor táncmulatság volt, ott meg erőteljes volt a bécsi udvarnak a hatása. Nyilván nem a paraszt emberek részéről, hanem a zenekarok részéről, akik oda mentek muzsikálni.
Hangszerek tekintetében mennyire változatos? Itt a felvidéken milyen hangszerek mutatkoznak meg? Miken zenéltek, vagy mikkel zenéltek a zenekarok? Miket használtak? Egy zenekar felállása hogyan néz ki mondjuk a felvidéken?
Az egész magyar nyelvterülete jellemző, de mondhatom, hogy nem kizárólag magyar kiváltság, hogy amikor mulatnak az emberek, tehát táncmulatság van, lakodalom bál, akkor a legjobban kedvelik, hogyha hegedű játszik. Talán lehet ezt azzal magyarázni, ugye nem akarok nagyon messzire menni. A hangszerkészítők évszázadok óta azon igyekeznek, hogy olyan hangszert próbáljanak meg megalkotni, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. Mert ez a legtökéletesebb, tehát zeneesztétikusok szerint az emberi énekhang a legtökéletesebb hangszer. És hangszerészeknek is ugye álma volt mindig, hogy olyan hangszer találjanak ki, ami a legjobban hasonlít az emberi énekhangra. És akkor néhányuk szerint ez a hegedű. Hát vagy igen, ki egyetért vele, ki nem ért egyet, az tény, hogy a hegedűt kívánják legjobban a mulatságokba a hétköznapi ember, amikor elmegy egy bába lakodalomba, és nyilván a hegedűnek a testvérei, a vonós hangszerek. Emellett persze, hogy megjelent a felvidéken is, mint mindenhol a citera, ami nem feltétlen hivatásos, sőt nem, egyáltalán nem hivatásos zenészek körében, hanem csak inkább ilyen családi alkalmakkor, névnap, születésnap egyéb. El lehetett készíteni, egy ügyeskező ember hamar el tudta készíteni, meg is tudott rajta tanulni viszonylag könnyen, főleg az úgynevezett diatonikus citerán, ami nem is, csak hét hang van, tehát a hét törzshang, do, re, mi, fa, szol, la, ti, do, és ez még lefelé, fölfele bővül egy picit, és nem is újjal, hanem nyomófával játszottak rajta. Én magam is láttam ilyen hangszert, aki használta azt is, egy 1926-os hangszeren, az megvan még ez a hangszer ma. Szóval kedvelt hangszer volt. Ugyanakkor azt is lehet tudni, hogy például a tambura ugyan a déli ország részeken használták, de a felvidékre is elkerült a tambura, nem volt nagyon jellemző, egy-egy helyen használták. Amikor már kiment a közhasználatból, akkor még cigányok játszottak rajta. Ez így van a népszokásoknál is, hogy amikor már, ugye valamikor a legtöbb népszokást ugye felnőttek végezték, amikor abba hagyták, átvették a gyerekek. A gyerekek is abba hagyták, még a cigányok folytatták. Főleg az ilyen adománykérő népszokásokat. És akkor, ha már felvidék hangszereléséről volt szó, akkor mindenképpen meg kell említeni, hogy divatot teremtett, vagy nem teremtett. Volt egy felvidéki prímás nő, a Cinkapanna, aki a Marci városától egy faluval odébb van, Sajó Gömör, de lehet, hogy nem. Ott született a Cinkapanna. És a 18. század végén az ő zenekaráról az az első ilyen leírás, hogy volt egy hegedű, ő volt a Panna, volt egy brácsa, egy másik hegedű, aki a brácsa funkciót játszotta, volt egy bőgő, és volt egy cimbalom. És hogyha megnézzük a mai napig, ha bemegyünk egy olyan helyre, ahol cigányzenekar muzsikál, vagy meghallgatunk egy népzenét játszó zenekart, akkor ez a legelterjedtebb összeállítás, hogy egy hegedű, brácsa, bőgő és egy cimbalom. Az akkori cimbalom még nem úgy nézett ki, mint a mostani, mert ez a Sunda hangszergyárában került kifejlesztésre a 19. század végén, de már akkor az én meggyőződésem szerint, ezt van, aki cáfolja, van, aki egyetért vele, a cimbalom az a népzenében betöltötte azt a szerepet, mint az úgynevezett magas kultúrában, a barokk idejében, a csemballó. Hogy mai rockzenészek azt mondanák, hogy van a zene alatt egy ilyen szőnyeg. A népzenészeknél meg nem szőnyeg van, hanem ugye az biztosítja a zenének a folytonosságát, és összeköti a zenekart. Aztán ehhez jött még később egy, ahogy a parasztok mondták, a cigánysípos, úgy hívták a klarinétost, mert ugye a klarinéttal nem találkozott az operaház, mert nem jártak az operaházba, nem találkoztak a klarinéttal, csak akkor találkoztak vele, amikor a lágozikba, bálba elment a cigányzenekar, és ott látták, hogy valami sípot fúj, és azt elnevetik cigánysípnak. Ez volt a klarinét. És nagyobb létszámú zenekarok nem is nagyon vannak, nem tudnának megélni. Kivéve persze azok a zenekarok, mert televízióban lehet ilyet látni, hogy van még mellett egy második hegedű, második brácsa, cselló, stb. De akik ugye valamilyen hivatásos zenészek is valahol foglalkoztatva vannak.
És a mai előadásban, még itt említette beszélgetésünk, riportunk előtt, hogy van egy hangszer, ami elő fog kerülni, és úgy szintén a felvidéken megjelent, de elárulom, hogy a tárogatóról van szó, és az ma meg fog szólalni. Tárogatóhoz hogyan került a felvidékre, vagy úgymond mi köze van a tárogatónak a felvidékhez?
Tulajdonképpen a tárogató az valamivel több mint 100 éve készült. Ez a típusú tárogató, amit úgy is hívnak, hogy a reform tárogató, mert a Rákóczi korabeli tárogató síp, vagy török síp mintájára készült el, és a készítő, Stovaszer János volt az egyik fejlesztője ennek a hangszernek, szerette volna a tárogatóban a fagott, a klarinét hangját is megjelentetni. Külsőre inkább a klarinéthoz hasonlít, a technikája az teljesen más, mint a klarinétnak, és a hangja is. öblösebb. A tárogatót eredetileg azért jártották, hogy majd katona zenekar különböző méretben és különböző hangulásban, hogy meg katona zenekarok muzsikálnak vele katonanótákat. De a katona zenekarok megmaradtak a részfúvós hangszereknél, tehát ez nem terjedt el náluk, viszont elkezdték használni. Ezt a minap tudtam meg, felhívott egy hölgy, hogy a nagyapja játszott a kasgyári zenekarban, egyedüli tárogatos volt a nagyapja, 1906-ban ki is mentek Kassára, a Rákóczi hangmelynek az elhelyezésére muzsikálni, de volt itt fúvó zenekar. Tehát ugye fúvó zenekarban nem tárogatót használ, egy tárogató volt ebben a zenekarban. Tehát mondhatni, hogy ugyan zenekar, se katona zenekar, sem más rezes banda nem vette át, kizárólagosan a tárogató használatát, de mégis egy-egy használója volt, aki esetleg részt vette a fúvó zenekarban, vagy csak a saját kedvére, vagy szórakoztatására és a környezetének a szórakoztatására használta. És a felvidéken ugye a pásztorok voltak azok, akik a fúvós hangszereiket, a furuját, flótát lecserélték vagy klarinétra, vagy tárogatóra. A divat miatt. Mert hát bejött egy hangszer, persze, egy zenésznek az kihívás, még akkor is, hogyha nem hivatásos zenész, mert egyébként nem abból él, hanem juhászként keresi a kenyerét, de hát kihívás egy hangszer. És a klarinétnak bonyolultabb a játéktechnikája, azért az nem annyira terjedt el. Azt is használták, klarinétot is használtak. A tárogató viszonylag, tehát a klarinéttól egyszerűbb a játék technikája, és ezt jobban, hamarabb megkedvelték, szívesebben is játszottak rajta.
Kedves hallgatóink, Felvidék egyenlő Felföld címmel tartottak előadást a Miskolci Galériában. A Felvidék Ház programjának különlegessége az volt, hogy három zenész hívta zenei utazásra az érdeklődőket. Sütő Dávid Pelé összeállítását hallották a rendezvényről.